internetes tévében is lehet veled találkozni. Mindig ilyen közösségi, közvetlen voltál gyerekként is, könnyen kapcsolatot tudtál teremteni másokkal?
Az önkétesség és a kapcsolatteremtés az nekem nem volt egy egyszerű dolog. Nekem nagyon súlyos dolgokon kellett keresztül mennem ahhoz, hogy ezeket meg tudjam csinálni, de mindig szerettem az emberek között lenni és az emberekkel együtt lenni. Az önkétességről csak annyit, az ember berak egy szemszőlőt és kap egy hordó bort cserébe. Mindig méretetlenül többet kapunk, mint amennyit beleteszünk. És ez nagyon nagy gazdagságot és örömöt ad. Ez inkább ajándék. Rengeteg embert megismertem a Mária Rádon keresztül. Volt legalább 130 hétköznapi misszióink műsor. Mindig hívtuk legalább 2 vendéget. Volt, amikor 3-an jöttek el. Ez azt jelenti, hogy 300 embert megismertük. És mi úgy csináltuk a műsort, hogy előttem egy órával találkoztunk. Beszélgettünk, kávézgattunk, és még utána, meg véget ért a műsor, még ott maradtunk fél órákat, 3-4 órákat, mert olyan jó hangulat keletkezett, hogy nem tudtunk szétválni rögtön, és megérezted a másik emberbe a szépet és a jót, és ez nagyon jó dolog.
Arról beszélné nekünk, hogy hogyan vezetett az utad a Mária Rádióhoz?
A gyerekkorom 2 részből állt. Volt egy jó része, és egy kevésbé jó része. Az édesapám nagyon utálta a papokat, és nagyon felült erre a vörös villamosra. Tisztességes, becsületes középvezető volt, és elhitte ezt a szocializmus dumát, és hozzá is igazította az életét. De aztán úgy történt, hogy édesanyámmal nem nőttek ki, volt 10 éves koromban elváltak. Például mintaértékű gyerek voltam, jól tanultam, tanfolyamokra jártam, sportoltam. Apám elvált anyámtól, de becsületet legyen mondva, úgy váltak el, hogy soha egy hangos szót nem szólt. Nem vitatkoztak, utána is jó kapcsolatban maradtak, és nekem soha egyik sem mondott a másikról egy rossz megjegyzés sem, soha egész életükben. Egy olyan válás volt, ami azt hiszem példaértékű lehet. Láttam már nagyon csúnya válásokat. Megkímeltek ettől a részétől. Anyám rögtön elmondta, hogy mi történt, de onnantól kezdve nekem elszabadultak a csikó éveim, gyakorlatilag kontroll nélkül lettem. Anyám dolgozott éjjel-nappal, egyedül maradtam. Aztán jött a deviáns karrier. Sport abba hagyva, tanfolyamok abba hagyva, tanulás abba hagyva, és az utca. Bandázás, ami belefért, és nincs az a személy, aki kordába tartott. Anyám meg csak özvetlenül szeretett, egész életében végig. Neki nem volt semmi elvárása. Ő csak szeretett. Talán ebből a szeretettel mentett meg. Tehát akkor elkezdődött, nincs más szóra, de nagyon erős züllés, amit tartott 10 éves koromtól 20 éves koromig. Kezelhetetlen gyerek voltam. Ha meguntam az órát, felálltam és ott hagytam. Akkor mentem be, amikor akartam. Minden osztályban vannak jó fiúk, ugye, meg a rossz fiúk. Szóval rossz fiúk alakítottak egy közösséget, amiben nagyon is jó társakra találtam. Volt a lakatos iskolában egy ilyen hangos bemondó, és bemondták állandóan, beívták a szülő értekezletre a szülőket. Mindől elmondták, hogy kedves szülők, van ez a Kovács János nevű fiatalember, és nagyon őrizkedjenek a gyerekeikkel, tartsák tőlük olyan távol, amennyire csak lehet. Én nem vertem meg soha senkit. Nem úgy voltam ott, hogy verekedős, arról szó sincs. Rosszat csábítottam el osztálytársaimat. Csavargásokra, italozásokra, meg mindenféle dologra, minden rosszat kipróbáltunk. Nem az volt, hogy most miattam csinálták, hát mindenki akarta. Volt egy banda jellege az egésznek, és ebbe voltam majd a leghangosabb. Így voltam veszélyes. Az iskolákból kidobtak.
Gondolom, volt egy változás, ami merre vitt téged?
Jött ez a 70-es évek, ez a rockkultusz, hippikultusz, benne voltam mindenben. Nagyon nagy társaság, szórakozó helyek, de 20 éves koromra egész egyszerűen, mihogy kirúgtak minden iskolából. Aki emlékszik, volt-e, hogy munkakönyv. Az még azt is tudja, hogy mit jelent az, hogy kilépett bejegyzés a munkakönyvben. Nekem ilyenből 8 volt egymás után. És egyszerűen már nem vettek fel sehova dolgozni. És jött ez a pillanat, amikor a 7. kerületi takarító szövetkezethez jelentkeztem WC-pucolónak. A köztéri WC-ket tisztítani. A személyzet is megnézte a munkakönyvet. Azért nem, hogy WC-t pucolunk, mindenkit gondolja, hogy bárkit ide fölveszünk? És szabályszerűen kidobtak. Na, akkor esett le nekem a tantusz. Akkor észbe kaptam, hogy oké, szép-szép, hogy így bulizunk, de jön az élet, és akkor mi lesz? Akkor volt egy olyan összeomlásszerű érzésem, hogy azért ez már igen nagy mélység. Sikerült 20 éves koromra letornáznom magamat egy olyan mélységbe, ahol mások csak 60 évesen jutnak el. És ebben az állapotban kovályogtam az utcákon, ott benne a belvárosban, másfél órája jártam a hidegbe, és mondom, egy kicsit bemegyek, megmelegszem. Bementem a bazilikába, nagyon szerettem, de az mind épületet. Nekem maga a templom jellege nem adott semmit. Oda leültem, ott ültem egy fél órát, és semmi elvárásom nem volt. Ez ilyen lelki összeomlott állapotban, hogy most mi lesz már. És teljesen indokolatlanul, teljesen váratlanul, valami olyan hihetetlen boldogság érzést töltött el, hogy nem tudtam abszolút hova tenni. Az az érzés, hogy minden rendben, innentől kezdve minden másként lesz. Eltöltött annyira öröm, hogy elgyalogoltam a bazilikától a lakatos telepig, úgyhogy szinte észre se vettem, pedig az legalább 15-16 kilométer. Szinte repültem, szárnyaltam, és akkor nem tudtam, hogy mi ez, de nagyon éreztem, sejtettem, hogy itt valami csoda történik velem. Itt egy találkozás volt Istennel. Már volt az ennek előzménye, mert a társaságnak egy része például elkezdett járni a Bakács téren, ott ferencesek vetítettek filmeket, mert akkoriban ez a 80-as évek elején nem nagyon lehetett Jézusról szóló filmeket látni, elkezdtek vallással foglalkozni, és az egyik legjobb barátom is, és én még nagyon az ellensége voltam. És elkezdtem folyamatosan éjszakákig vitatkozni. Elkezdtem keresztény könyveket olvasni, hogy meg tudjam cáfolni őt, és szép sorban megismerkedtem így apró pici lépésekkel a kereszténység alapvető tételeivel, és a végén beleszerettem, az lett a vége. Jó egy évig tartott ez a ciklus, és ezután jött a bazilikai megikletettsége, vagy nem tudom, amikor Szentlélek egész egyszerűen belém költözött, olyan erővel, hogy szétrobbantott az egész belső világon. Aztán persze ez elmúltán, mint ahogy a nagy viharok is lecsendesednek, aztán utána visszajön az emberbe újra, és újra a régi ember az emlet egy pillanatot eltüntetni. Nagyon sok munka kellett, a Szentlélek állandóan kattogott az agyamba folyamatosan, apró pici lépésenként, nagyon sokáig tartott. Nekem az, hogy az egyházat elfogadjam a megtérésemtől, 16 év kellett, hogy rendezem a házasságomat, és fölvegyem a szentségeket, és tényleg felekezeti keresztény tudjak lenni.
Ez a találkozás hozott-e benned olyat, aminek a révén mások azt mondják, hogy jé, ez a Jani kezd megváltozni, megjavulni?
Konkrét változások. Következő évben, hogy be lehetett iratkozni, beiratkoztam esti gimnáziumban. Konkrét változás volt, mert nem vettek fel semmilyen munkahelyre, akkor 82-ben kénytelen voltam magamnak egy gazdasági munkaközösséget nyitni, hogyha akartam valahol dolgozni. Ez egy takarító kampani volt, lett rögtön így egy munkahelyem, és a munkánk is, tehát gyakorlatilag elindultam azon az úton, hogy elkezdtem felépíteni a jövőmet, az életemet. És ez a GMK-hez persze tönkrement. Közben leérettségiztem esti gimnáziumban, utána megtanultam egy szakmát, radiográfus lettem, 28 éve ugyanannál a cégnél dolgozok, aki előtt egy év alatt 28 munkáján dolgozott, most 28 év vagyok. De ilyen kis apró fordulatok érték az embert a megtérése után. De a rossz szokásom azért megmaradtak, mert a bulizás, piálás, tudatmódosító szerektől kezdve, azért az úgy az apránként morzsolódott le rólam. Egyébként a feleségem, akivel 15 éves koromban szerettem bele, és azóta együtt vagyunk. Ő volt, aki nem engedett elveszni. És édesanyám, aki kiszerette belőlem a jót, meg a kislányom, aki 87-ben született. Mindenkiben él egy megtérési előtti ember, és azok az állapotok, amíg a megtérési előtt volt. Én tudatosan beiratkoztam a Pázmány teológia kara, a hittantanári szakra.
Számodra mit jelent a megtérés?
Egy olyan állapot, amikor az embernek a belső önazonossága kicserülődik. Egy egész más belső világ kezd az emberbe kialakulni. Másként viszonyul a dolgokhoz, másként éli meg az életének az eseményeit. Krisztusnak a bűvkörébe belekerül, mint hogyha látsz egy lámpát, ami megvilágít egy bizonyos területet a sötétben, és addig kívül bókláztál a fényen kívül, és most bementél, és benni ezt a világosságában és a fényében, és ennek a fényében látod a dolgokat újra. Teljesen újra, mindent újra értelmezhetsz, minden tisztában és világosabban tündököl előtted. És meg tud szabadulni egy csomó dolgoktól, amit ennek nem tudtál volna megszabadulni. Jézus azt mondta, hogy gyere, kövess engem.
Hogyan vált Isten olyan személyessé a számodra, hogy most ilyen hívvel, örömmel tudsz róla beszélni?
Nagyon szerettem egyedül sétálni, erdőbe, városokba, bárhol. A magányos, hosszú sétáimon kialakítottam egy párbeszédet, egy monológot, amire én nem kaptam ugyan sosem választ olyan módon, hogy én vártam. De észrevettem a változásokat az életem történetében. Azokat az apró kis pici ajándékokat, hogy pont akkor jön egy olyan zeneszám a kocsitban, amikor pont azt akarod hallani. Olyan párbeszéd, ami nem szavakkal történik, hanem eseményekkel. És így kialakul egy nagyon gyönyörű és nagyon szép kapcsolat. Az imádság, a folyamatos és állandó imádság, az kell hozzá. Egy teljes odafigyelt minden nap imádkozom, nekem is vannak kötött imáim. Valakiért, vagy valamiért felajánlott imák. Megtanultam egy pár zsoltát kívülről, a kedvencémet, vagy 10-12 zsoltát, és ezt nagyon nagy örömmel tudom mondani. Szinte nem is akarom, akkor is kitör belőlem, de a saját szavakkal is szép az imádság. Van egy kis oltárom nekem otthon, kis templomi térdeplővel, gyertyákkal, és én minden reggel úgy kezdem a napomat, hogy meggyújtom a mécseseket, a kis házi oltárom, a letérdeknek, és megköszönök, és hálát adok. A hálaadásban élem meg nagyon erősen az Isten kapcsolatot. Érzem is, hogy úgy van, akkor megnyílnek a kegyelem csapjai az égből, és árad rá a világra, minden egyes ember imájából árad lefelé a kegyelem. Lehet, hogy a világ másik végén egy másik embernek fog megváltozni az élete, vagy megtérni. Ugyanígy a jó tettekkel is. Ilyenkor megnyílnak az égkapuim, és kiárad mindaz, amire az embereknek szüksége van. Sokan azt hiszik, dünnyögsz itt magadban, a katolikusok ott dünnyögnek az óruk alatt. Nem, azok a drága mamák, akik ott ülnek a templomba összegőrjedve, feketébe, ők tartják fönn még mindig a világot, mert ha ők már nem lesznek, és abba hagyjuk, akkor már tényleg eluralkodik a sötétség, és a végtelenbe fogja borítani az egész földet. Úgyhogy az ima életben tartja a bolygót, az egész emberiséget, fenntartja. És ez mellett még egy személyes kapcsolat is, egy bensőséges személyes kapcsolat, és tényleg működik is.
Akik ismertek téged, mit szólnak a te gyökeres változásodhoz?
Megvannak a gyerekkori barátaim, a legközelebbiek még mindig megvannak. Vannak nekem barátaim, akik követtek, vannak, akik nem. Többen vannak, akik nem. Az ember saját ellenében nem lehet megtéríteni. Én nagyon örülök annak, hogy az édesanyám követett. Ő jött utána a templomba, és úgy is halt meg a szentsége fölvételével. Pedig ő sem volt hívő ember. Ez nekem ennyi és bőven elég lenne. Annak örülök, hogy a kislány óvodában saját magától minden kényszer nélkül beiratkozott hittal. A feleségem követett, ott van mellettem a templomban.
És eljött egyszer egy lehetőség, a kúzió. Mit jelent ez, és mi az, amit ott kaptál?
Mindennek vannak magas pontja, meg mély pontja. A hitéletnek is van, az is hullámzik az emberben. És pont egy ilyen eléggé lefelé tartó ágba voltam, nem találtam meg, hogy mi a dolgom. És aztán a Mária Rádió elkezdte sugározni 2006. január 15-én az adását az Extrém Rádiónak a helyén, ami megint az Isten óriási humora, mert azért valójában a Mária Rádió azért még sokkal extrémebb, mint az Extrém Rádió, mert senki sem gondolta volna, hogy önkéntesek föl tudnak tartani Magyarországon egy ilyen rádiót. És írtam a Szabó Tamásnak, hogy szeretném támogatni a Mária Rádiót valami kis pénzzel rendszeresen. Ő már rögtön küldte és a meghívott. Nagyon aktívan terjeszti a kurzió eszmét, és akkor jelentkeztem, és akkor 2006. szeptemberül, és ott megtörtént egy másik csoda. Körüllengte valami nagyon-nagyon furcsa, ugyanakkor kedves bizonytalanság. Akárkit kérdeztem, aki volt, majd meglátod, de ott kell lenned. Ez a titokzatosság izgalmassá és bizsergetővé tette az egészet, és valóban ott szabályosan felgyújtottak. Lángra lobbantottak, lángra gyújtották az ember lelkét. Ott nagyon sokat kaptam, az méretetlen nagy gazdagság forrása. Az, hogy az ember részt vett, mint jelölt, csodálatos dolog, de szolgálni a törzsben az engem másik csoda. Egészen fantasztikus. Olyan átalakulásokat lát az ember, hogy bejön csütörtök este valaki, és egészen más megy el vasárnap. Teljesen más ember megy el. Elmondok egy példát. Volt egy tanárember, aki teljesen összevonzóan van, nem találta helyét a világban. Nehéz évek voltak mögöttem. És a kurzió után olyan mértékben kicserélődött, hogy olyan feladatot vállalt magával a cigánypasztorációban, hogy a 9. kerületben a kerület kitüntette Pro Humanitas díjat kapott, és egy kiegyensúlyozott, boldog, magát megtaláló, a feladatát megtaláló ember lett belőle, és szinte ragyog, amikor látom. Vagy egy ember 70 éves koráig hordozta a fájdalmát, hogy egy olyan szervezetnek volt a tagja, akit mindenki gyűlölt, és abba szolgálta le az egész életét. Idős korára nyomta agyon ez a felelősség, és nem tudott megszabadulni tőle. És itt le tudta tenni végre. Lehet ezt elmondani szavakban. Megváltozik az életük. Gyakorlatilag más emberekké válnak. Más lesz a világ körülöttük. Ezt nem mi csináljuk, ezt a Szentlélek művel, mi csak a hangszer vagyunk. Találnak egy közösséget, csomó rendezvény valamit csinálunk együtt. És most már a világon több mint 40 millió kurdista van. És hogyha valaki azt mondja, hogy dekolóra ez, az a világ bármelyik részén, hogyha elhangzik, ott nyitott szívekre és barátokra talál, még akkor is, hogyha soha életedben nem láttad azt az embert. Ez ilyen érzés.
Volt olyan, aki olyan hatással volt rád, hogy azt mondtad rá, hogy én is szeretnék ilyen lenni?
A kurziós testvéreim közül rengeteg olyan ember van. Ott van a Balázs, nem tud mozogni, nem tudja mozgatni csak a kezét. És olyan teljes életet él, annyi munkát végez, olyan hihetetlen életet visz. Úgy, hogy mások kétségbe estének neki. A legkisebb dolog is óriási nehézség. Akkor a keresztet hordoz. Soha életem egyetlen rossz parancsszót nem hallottam a szájából. Vagy ott van Lángedit, a vak, aki soha életében nem látott semmit, mégis bejárt az egész világot. A legelesettebbeket ápolja, gondozza. Káprázatos emberek. És büszke vagyok, hogy ismerhetem őket. És még nagyon sok ilyen van, nagyon sok.
Fontos a hitelesség.
Bizony, én azt látom, hogy elég sok embernél nincs Krisztus követés, csak Krisztus csodálat van. Odáig még elmennek, hogy megcsodálják Krisztust. De azt, hogy kövessék is, és főleg, hogy ez még áldozattal is jár, ott azért már sokkal kevesebben vannak, akik. Nézd meg egy templomi közösséget, 500 emberből hányan vállalnak valamilyen munkát. Nem tudsz összeszedni 20 embert, vagy 30-at, akik konkrétan tartósan a közösség részére munkát vállal. Nagyon szép dolog csodálni Krisztus, de ő arra kért minket, hogy kövessük őt. Nem azt kért, hogy csodáljuk.
Nem csak itt válasz aktív szerepet, hanem a Mária Rádióban is hallottam jó néhány műsorodat. Most egy olyan műsorba fogtatok bele, ami remélhetőleg nagyon sokáig menni fog. Mi hívta ezt életre?
Egyrészt nagyon szerettem volna egy éjszakai műsort. Éjszaka csend van az éterben, mindenhol csak ismétlések, nagyon kevés adó van, élő adás. Nem tudsz éjjel beszélgetni senkivel, és arra gondoltam, hogy akik éjjel egy órakor még fönn vannak, azoknak valami fáj, valami sebzettséget hordoznak, vagy éppen dolgoznak, és nem aludhatnak. Van egy csomó olyan ember, akihez hozzá lehet az éjszaka csendjében szólni. Minden második péntek. 4 ember bent van a stúdióban. Éjjel 3-1-kor indul az adás, és lehet velünk beszélgetni. Föl lehet hívni, és mindig vannak olyan témák, amiket megnevezünk, fölkészülünk rá. Például öregség, szenvedés, az életem filmje, a szabadság. És akkor várjuk a hallgatónkat, és meglepő, hogy van, amikor egy adáson belül 89-en telefonálnak be, és hozzászólnak, és tényleg olyan emberek, akik fájdalmat hordoznak, akik tényleg szenvednek, és tényleg örülnek, hogy valakinek elmondhatják, és megkönnyebbülnek, és örömet tudunk nekik ezzel szerezni. És ez nagyon jó érzés. Rájuk gondoltunk ebben a műsorban. Meg lehet osztani a szenvedést is, és az is tud könnyebb lenni a megosztás miatt. Nagy öröm ez nekünk is egyébként. Sokat tanulunk közben. Megint az van, hogy 100-szor annyit kapunk, mint amennyit adunk. Nagyon nagy örömforrás az önkéntes munka. Mindenkinek kívánom, találja meg az Istent a világban, ahol él, mert ő ott van, és várja, nagyon várja, hogy kinyissuk azt a kaput, ami mögött ő kopog. És az egész életünk gyökeresen és örömtelivé fog változni. Még a szenvedéseinket is tudjuk örömmel átélni akkor. Ezt kívánom mindenkinek.
Kedves hallgatók, Kovács János tanúságtételét hallották. Felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Hit és tudás.